Isten igéjét Mózes 5. könyvéből fogom felolvasni, Mózes 5. könyve 30. rész 19. verséből. Mózes 5. könyve 30. rész 19. versét fennállva hallgassuk meg. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Mennyei édesatyánk, annak idején megtetted ezt a te népednek körében, hogy eléjük tártad, Uram, az áldásnak és az átoknak az útját, a döntési lehetőséget, döntési helyzetbe hozva tiédet. És megteszed, Uram, ma is, és várod, hogyan döntünk mi. Várod, mire jutunk mi. És szeretnéd, Uram, hogy az életet válasszuk. Uram, kérlek, hadd értsük meg, milyen a te utad, és milyen az a másik út. És hadd rettenjünk el az átok útjától, és hadd válasszuk újból, hadd válasszuk ismét, hadd pecsételtessünk el újra, Uram, a te utad mellett, az élet és az áldás útja mellett. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Múlt, jelen, jövő. Ez a címe, neve annak a baptista naptárnak, amit minden évben kibocsátanak a testvérek. És abban van szó az elmúlt év eseményeiről, régi korok eseményeiről. Van benne naptár, van szó benne jövendő dolgokról is, amiket tervez esetleg az egyház vagy egy-egy gyülekezet. Ma ennek az igének a fényében én is a múltról, a jelenről és a jövőről szeretnék szólni, hogy átlássuk azt, hogy mit jelent Isten népe számára, egy-egy hívő számára egy jól megalapozott döntés. Annak idején, amikor a feleségem még fiatal lány volt, a szülei megkérték, hogy vigye le a szemetet a kukába, emeletes háznál ugye úgy van, hogy a nagy kukába viszik a kis kukát, és a nagy kukára rá volt írva egy meghívó, egy kis evangelizációra való meghívó, egy öntapadó volt a kuka oldalára kitéve, hogy aki leviszi a szemetet, az elolvassa. Hát ez történt vele is. Az volt rá írva, hogy válaszd az életet. És elment a feleségem oda, az adventista gyülekezet tartotta ezt az evangelizációt, Amerikából jött egy színesbőrű evangélista. Hát akkor még új volt az, hogy valaki hirdette az evangéliumot, addig ugye csend volt, 91-ben nem nagyon volt evangelizáció, korábbi években nem lehetett, de akkor új volt. Új volt, hogy valaki Amerikából Magyarországra jön, új volt, hogy egy színesbőrű emberrel lehet találkozni, és Mónika elment és hozott egy olyan döntést, amelynek a következményei a mai napig kísérik az ő élet. És most éppen arról szeretnék beszélni, hogy amikor döntés helyzet elé állít minket Isten, akár a megtéréssel kapcsolatban, de utána is a hívő embernek nagyon-nagyon sok döntési helyzete van a hétköznapok során is, akkor mennyire fontos, hogy az Istentől elkészített utat tudjuk megtalálni, és az Istentől elkészített útra tudjunk lépni, mert a ma meghozott döntéseink meg fogják határozni a jövőnket, testvérek. Attól függ a jövőnk, hogy mi milyen döntéseket hozunk ma. És mindenki, ahogy mondja is ez a közmondás, bár hitetlenek éppen Istennel szemben szokták ezt alkalmazni, ezt a közmondást és mondani, de mégis most ebben az esetben nagyon is igaznak bizonyul, hogy mindenki a saját sorsának a kovácsa. Eldöntheted, azt mondja itt Isten az ő népének, ószövetségi népének, hogy melyik útra teszed a lábadat, eléd adtam az átkokat, mi a következménye annak, ha nélkülem döntesz, és eléd adtam az áldásokat, mi lesz a következménye annak, hogyha veled döntesz, szerintem döntesz. Eléd adtam az áldást és az átkot, az életet és a halált, és Isten elmondja a saját véleményét, válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod, hogy legyen egy olyan jövőd, amelyet most alapozol meg. Lehet, hogy éppen egy ilyen helyzetben vagyunk, amikor dönteni szeretnénk, vagy döntenünk kell. Lehet, hogy hamarosan ilyen helyzetben leszünk. Olyan jó lenne, testvérem, hogyha a helyes döntést tudnánk meghozni. Amikor valaki az Isten szerinti döntést meghozza, akkor rálép az áldásoknak az útján. Akkor az előtte levő időszakot úgy fogja megérni, hogy tele lesz áldásokkal. Azt mondja a 37. Zsoltár 37. verse, könnyű megjegyezni, és maga az ige is nagyon rövid és sokat mondó, a jövendő a béke emberéjé. Aki Istennel megbékül, aki Istent nem haragítja magára az ő döntéseivel, aki Istennel nem ellenségeskedik úgy, hogy a világgal barátkozik, ahogy mondja Isten igéje, hanem vele egy teljes békességben tud hozni egy jó döntést, azé a jövő. Azé a jövő, testvérek. Ugye a mi környékünkön sokszor előjön az a kérdés, hogy a sok szép létszámú gyülekezet miért ment így tönkre. Lehet hozni itt a világi érveket, nagyon tetszett annak a testvérnek a vetítéses előadása a missziói napon, amikor Békésen erről beszélt, hogy miért pusztulnak ki Magyarországon baptista gyülekezetek, és ő is elmondta, hogy sokfajta érvet fel lehet hozni, főleg megélhetési érveket, de ő szeretne a gyökérre rávilágítani, és ilyen nagy betűkkel kivetítette a falra, hogy bűn. Isten nélkül hozott döntéseknek a következménye. Megalapozták a gyülekezet jövőjét, akkor, amikor lehet, hogy még jól ment a szekér, de olyan döntéseket hoztak sorba a testvérek, a gyülekezetnek a tagjai, amely aztán a gyülekezetek kipusztulásához vezetett. Van ma egy gyülekezet, ahol nagyon sok probléma adódik, és nagyon sok nehézséggel kell a testvéreknek megküzdeniük. És megkérdeztem ott az egyik testvért, hogy miért van ez a helyzet a gyülekezetetekben? Ott nőtt fel ez a testvér, gyerekkorától járt az imaházba, és azt mondta, tudod Lajos, ezek 20 éves bűnök. Csak még a testvérek se látják, hogy ez akkor lett elvetve ez a mag. És annak az átoknak az útján járunk, amiket akkor hoztak döntéseket, amiket akkor megtűrtek bűnöket, azoknak a gyümölcse íme beérett. És azokat szépen learatjuk. Ő, aki ott van abban a gyülekezetben 30 éve, látja ezt a folyamatot. Már gyermekként látta, milyen döntések vannak, felnőttként megéri, hogy ezek a döntések beérettek, testvérek. Ez egy óriási felelősség, hogy ma milyen döntéseket hozunk. Amikor Isten azt mondja, hogy válaszd azért az életet, hozzá bennem, hozzá szerintem döntés. Itt van egy útelágazás, elérkeztünk, és itt mehetsz balra, és mehetsz jobbra, és van egy olyan út, amely életet és áldást fog hozni, és van egy olyan út, amely pusztulás és romlást fog magában hordozni. Ma kell eldöntenünk, hogy melyikre lépünk rá. És a veszélyes, testvérek, ebben az útban az, hogy nem azonnal fog jönni a gyümölcs, majd később fog jelentkezni. Majd később kell esetleg jajgatni. De amikor az élet útját választjuk, testvérek, akkor is így van ez. Ez olyan, mint egy veteményezés. Hogy amikor elvetjük azt a magot, borsót, vagy búzát, vagy napraforgót, vagy akármit, akkor nem másnap ott fog virítani nekünk a termés, hanem meg kell várni majd a nyarat, az őszt, amikor be lehet takarítani. De tudjuk, testvérek, és ez nagyon fontos, nekem az egyik vezér igém az életemben, amit vet az ember, az fogja aratni. Testvérek, én bejelentem most előttetek, én nagyon jól tudom az én személyes életemben, hogy mit fogok aratni. Én olyan csűröket készítettem, hogy, mert tudom, hogy mit vetettem el. Ezért nagyon jól tudom, hogy mit fogok bearatni, testvérek. és olyan csűröket készítettem el, amely annak a magnak, annak a terménynek a tárolására való. Ha béka petét vetnék el, akkor békákat kéne learatnom, igaz? Ott ugrálnának, mert brekegnének. De ha búzát vetettem el, akkor én búzát fogok betakarítani, és akkor búza csűröket kell, hogy építsek. Mert tudom, hogy mit vetettem el. Testvérek, mindig figyeljétek, amikor vetésre lendül a kezetek, hogy mi van a kezetekben. Konkoly vagy búza? Tövis vagy árpa? Minek a magját markoltuk meg? És ha esetleg markolunk, mert ilyenek vagyunk mi, ilyen gyarlók, hogy markolunk valami konkolyt, valami tövist, akkor azt ne szórjuk széllyel, hanem attól tisztuljunk meg. Azt dobjuk bele a tűzbe, hadd égjen el, az ne kerüljön a földbe, ne kerüljön a szívbe, vagy másoknak a szívébe. Hanem hintsük el a búzamagot, az élő magokat, és akkor majd le fogjuk aratni annak az áldását. Isten áldást ígért. Azt mondta, ezen az úton, ami én tőlem van, ezen az úton élet lesz. Lehet azt mondjuk, Uram, itt lehetetlen, hogy élet legyen. Hát itt nem lehet munkálkodni. Hát ez erre a földre sose hullott eső. Ezt a földet sose szántották fel. Akkor az Úr azt mondja, na akkor, ha még senki nem szántotta fel, akkor szánts fel te. És eddig még nem hullott rá eső, majd én küldök ide is esőfelhőket. Nem kell nekünk attól félni, testvérek, hogy fel fogunk sülni az Isten szerint való próbálkozásunkra. Ő kijelölt azt az utat, amin járnunk kell, és azon járunk. Isten azt mondta, hogy az az élet útja lesz, Isten azt mondta, hogy az az áldás útja lesz, és lehet, hogy megvárakoztat bennünket az Úr, mi lépkedünk, és azt mondjuk, hogy hát Uram, nem teljesedik be, amit Te ígértél nekünk, de Isten lecsendesít, és azt mondja, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. És az Úr azt mondja nekünk is, amit mondott Mártának, nem megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Hát így kell nekünk hittel várakozni, testvérek, és ha arra az útra léptünk rá, ami az áldás és az élet útja, meg fogjuk látni, hogy kivirágzik az áldás, és hogy kivirágzik az élet. Ez egy törvény, ezt nem mi találtuk ki, Isten adta elénk, és ez így működik, hogy a Bibliában van. Vannak olyan döntések, amelyeknek a következménye egyenesen, közvetlenül a mi döntésünktől függ. Vannak aztán olyan következmények is, amikor jól döntöttünk, hogy az életünk másoknak a sorsában, a sorsunk másoknak a kezében van. Mások döntésétől függ. És lehet, hogy mi azt mondjuk, Uram, amit döntést én meghoztam, az jó jövőt ad nekem és ígér nekem, de az életem nem csak magamtól függ, hanem függ a szüleimtől, függ a tanáraimtól, függ a politikusoktól, vagy a polgármestertől, függ az ellenségtől, és nagyon sok embertől függ az én további életem. Testvérek, amikor olyan döntéseket hozunk, amikor olyan hatások érnek bennünket, amelyek nem tőlünk függenek, de az Úr mellett döntöttünk, az Úr szerint döntöttünk, akkor Isten áldást fog parancsolni nekünk. Amikor a Szentírásban olvassuk azt, hogy valaki Isten szerint döntött és Isten szerint járt, akkor azt mondja a példabeszédek könyve, hogy még az ellenségeit is jó akaróivá teszi. Olyan embereket állít oda mellé, olyan angyalokká válnak majd a nem hívők is, akik majd segítik az Isten ügyét, akarva vagy akaratlanul. Ez egy tapasztalat. És azok, akiknek a kezében van a mi sorsunk, akik dönthetnek anyagi, testi, lelki életünk felől, azoknak Isten ilyen isteni szikrákat fog adni. És ezek az isteni szikrák úgy kipattannak a fejükből, és úgy fognak dönteni, ahogy az Isten népének jó. Látszólag mi csak az életünknek egy kicsi szeletével rendelkezünk, és egy nagy szeletével mások. De testvérek, ha mi Isten szerint határozzuk meg azt a szeletet, ami a mi részünk, akkor Isten ki fogja parancsolni az áldást a többire is. Hadd mondjak erre egy bibliai és egy egyház történeti példát. Amikor eljött a fogság idejének a vége, amit Babilonban töltött a Júda ország része, letelt a 70 esztendő, amiről prédikált Jeremiás még a fogság előtt, mert Isten ismeri a jövőt. Amikor letelőbe volt ez a 70 esztendő, hát akkor valahogy haza kellett volna menni. Olvassuk, hogy Dániel is nyomon követi a proféciát, és Dániel könyvében le van írva, hogy eszébe vette Dániel, hogy bizony-bizony itt a fogságban élve lassan-lassan haza kell menni, de semmi jel nem utal arra, hogy mi indulhatnánk. Ezek a királyok, ezek itt keményen fognak bennünket, és nem akarnak minket hazaengedni. És akkor Dániel imádkozik. Éppen ezért az isteni szikráért, hogy Uram, ez most nem mi tőlünk függ. Nem mondhatjuk azt, hogy igen, Istenem, megértettük Jeremiás szavát, ez alatt a 70 év alatt magunkba szálltunk, megtértünk, és megyünk haza. Mert vannak fogvatartóink. Itt ez a babiloni nép, hadsereg, nem engednek haza. De Isten csinált egy rendszerváltást, a babiloni birodalom széthullott, és elfoglalta helyét a perzsa, és ezek más politikát folytattak. Círus perzsa király azt mondta a népeknek, menjetek haza, kiki arra a földre, ahonnan a babiloniaiak fogságba hozták őket, és így a zsidók is hazatérhettek. Van egy profécia, talán Isten népe már izgul, értetlenkedik, Isten miért nem cselekszik, és egyik pillanatról a másikra, egyik napról a másikra, egyszer csak Isten olyan áldást teremt, hogy biztosítva van Isten népének a jövője. Testvérek, semmitől és senkitől nem kell félni. Ha ma a világ kormányzás hegyére, csúcsára beülne ma az Antikrisztus, és azt mondaná, a hívők nem vehetnek egy kiló kenyeret se, akkor se kellene, hogy féljünk, ha az életet és az áldás útját választottuk. Aztán szeretném még azt a felelősséget is a testvéreknek a szívére helyezni, hogy a mi döntéseink nem csak olyanok lehetnek, amik közvetlenül érintik a jövőnket, és amik közvetve érintik a jövőnket, hanem a mi döntéseink, testvérek, mások jövőjét is érintik. Ez nagyon fontos. Azt mondja Isten igéje, választ azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. A te gyermekeid élete attól függ, hogy te ma hogyan döntesz. Hát ez egy hátborzongató kijelentés. Egyik részről, a másik részről meg egy csodálatos lehetőség. Uram, biztosítva van a gyermekeim jövője. Nekem is néha eszembe jut, kérdezik is, hogy hát szép-szép ez a nagy család nálatok, Gáléknál, de hát hogy találnak ezek majd munkahelyet, hogy fogjátok őket iskolázni? Hát testvérek, azt mondja Isten igéje, hogy ha valaki a szelet nézi, akkor az nem vet, és nem marad. Hát én ezeket nézném, lehet egy gyerekem se lenne. De választottam az életet, ahogy elmondtam a feleségem szó szerint, arra az evangelizáció sorozatra ment el, ahol az volt, hogy választ az életet, és az életet jelent neki is, és a magvainak is, és én is az életet választottam. Jézus Krisztust választottam. Az áldások útját választottam. És nemrég beszéltem egy pár nappal ezelőtt egy hívő édesapával, jól emlékszem, 7 gyermeket nevelnek, és ott már a kisebbek is, középiskolások, egyetemisták. És örömmel mondja ez az édesapa, hogy hát Lajos, hát tőlünk nem telne, hát mi nem bírnánk anyagilag a feleségemmel. De ez a gyerek, hát ez megtálatosodott itt az egyetemen, hát olyan végzettség, eredményekkel végzett, hogy elhívták, nem tudom, a frankfurti vagy melyik egyetemre, olyan ösztöndíjjal, hogy több pénzzel tér haza, mint amivel kibocsátottuk. Az egyetemnek van egy kis gazdasága, oda jár a gyerek kapálni, meg növényeket szedni, meg ültetni, meg ami kell, és onnan kap még egy kis pénzt, úgyhogy ő hozza haza a pénzt, nem pedig mi kell, hogy eltartsuk, és a világ legjobb egyetemeire jár a gyerekünk, és most már második kapott egy ilyen külföldi ösztöndíjat. Azt mondja, Isten mindent kiparancsol. Hát nem is gondoltuk volna, nem is tudtuk volna, hogy finanszírozni. Úgyhogy nem kellettől aggódni, hanem a választani kell az életet. És kihat a gyerekekre, kihat a házastársra, kihat a szomszédra, kihat a rokonságra, kihat a kollégákra, kihat a kollégiumtársakra, az osztálytársakra, a tanárokra, kihat az ismerősökre, az az élet, és az a halál. Mintha valaki büdösen jelenne meg egy helyen, leizzadva, lucskosan és lábszagú terjesztene, ott mindenki fogná be az orrát, kihat a környezetére. Vagy van egy testvér a Békésség gyülekezetben, tegnap találkoztunk, megöleltem testvéri szeretettel, hát azt én ismerem, vagy 12 éve azt a testvért, az mindig ugyanazt a illatosítószert használja, hogy azt ez most borotva, vagy dezodor, de mindig ugyanaz, de olyan jó illatú, én azt máshol nem érzem csak rajta, olyan jól esik azt a testvért átölelni, mert olyan jó illata van annak a testvérnek. Hát van ilyen szellemi illat is, amely kihat, amit éreznek a többiek. És hogyha mi nem az élet útját választjuk, testvérek, akkor a családunkban elkezd munkálkodni az átok. Beszüremkedik az átok, és mint egy szuvas fog, úgy megy tönkre az a családi élet, úgy omlik össze az a környezet, amiben vagyunk. De az élet útját választjuk, akkor úgy hat ki azokra a többiekre, akik körülvesznek, a gyermekeinkre, a házastársunkra, a rokonságra, azokkal, akikkel érintkezünk, tudjuk közölni az áldást, tudjuk közölni az életet. Másoknak a jövőjét tudjuk azáltal megédesíteni, vagy azáltal megkeseríteni. És testvérek, a hívő embernek a döntésétől nem csak az e világi jövője függ, hanem a túlvilági jövője is. Ha csak az e világi jövője függne tőle, már az is óriási dolog lenne, igaz? Csak amit eddig elmondtam, az is egy mérvadó, hogy hogyan folytatom az életemet, áldás vagy átok alatt, halál vagy élet illata vagyok, bűzlök vagy jó illatot árasztok, aztán még másokra is kihat ez, tehát sok-sok ember életét tudom megédesíteni vagy megkeseríteni, de hát itt még jóval többről van szó. Egy örök kihatás. Ma hozok egy aprónak tűnő döntést, és örökre kihat. Olyan ez, testvérek, mint amikor a gyerekeim építik a kis dominót, van nekik olyan játék, ami direkt ilyen, hogy az elsőt ellökjük, és akkor az ellöki a többit is, és elindul egy nagy folyamat, szép kis ábrákat lehet kirakni, ilyen sablonokkal a gyerekeknek, kis vas golyókat meglöknek ezek a dominók, végig gurul egy kis hídon, átbillen a kis híd, leesik máshol a vasgolyó, meglök egy újabb dominót, megy tovább. Nagyon érdekes, sokszínű játék, egy délelőttöt el tudnak vele tölteni. Mi is így vagyunk, testvérek, Isten azt kéri tőlünk, hogy lökjük meg azt a dominót, amelyre az van írva, hogy élet. És elindul egy élet folyam, testvérek. Egy élet áldás, egy élet áradat, és amikor elérkezik a halálhoz, a halál mesdjéjéhez, ez az élet áldás, akkor ott nem történik más, mint van egy kis híd, van egy kis ív, ott elindul valami más folyamat, de aztán az a kis golyó lepottyan, és folytatódik tovább ez az áldás. Egy mai döntés örök életre kihat. És Isten nagyon jól tudja, jobban, mint mi. És ezért azt mondja, válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magad. És Isten ezt megígérte, testvére. És mi a jövőnket meg tudjuk határozni. Lehet, hogy már régóta hívők vagyunk, de újabb döntési helyzet előtt állunk, és Isten azt kéri, szerintem döntsél most. Rám figyelve döntsél most. Újból bennem döntsél most. És áldott jövőt adok neked. A jövendő a béke emberéjé. Hát testvérek, nagy felelősség Isten szerint dönteni, vagy nem Isten szerint dönteni, de látjuk, hogy óriási lehetőséget adott a kezünkbe az Úr, az áldások útját készítette el számunkra. És ha ezzel felelősség teljesen meggondoltan, higgadtan, megimádkozva élünk, akkor egy csodálatos jövő lehet, ami személyes és gyülekezeti életünk előtt is. De mi a helyzet a múlttal? Több film foglalkozik azzal, hogy az emberek időutazást csinálnak, és beröbbennek 1-2 ezer évvel későbbre, és kíváncsian kutatják, hogy mi lesz a jövő. Talán kevesebben érdeklődnek a múltjuk után, a múlt után, bár vannak, akik érdeklődnek, mondjuk egy történelemtanár bizonyára méltán érdeklődik a múlt felől, vannak homályos területek itt, és Isten azt mondja, hogy törődj a múltaddal. Ma, a jelenben törődj a múltaddal. Mondhatjuk, az logikus, hogy a jövőmet meg tudom én most tervezni, és jó döntések sorozatával egy áldott jövőt tudok magamnak készíteni, de amit elrontottam a múltban, az hogyan tudnám én helyre tenni? Hogyan tudnék beleavatkozni a múltba? A gyerekek mondják az iskolában, amikor valami olyasmit mondtak, amit látják, nem kellett volna mondani, akkor azt mondják, visszaszívtam. A többiek mondják, ilyen nincs, hogy visszaszívtad, már kimondtad. Hát a történelem, a múlt, az kemény, az fel van írva, fel van jegyezve, ami megtörtént, megtörtént, és nem tudjuk visszacsinálni, testvérek. Mit üzen nekünk az Úr, ami múltunkkal kapcsolatban? Ha a jövőnkkel kapcsolatban egy lehetőséget tár elénk, akkor mit üzen a múltunkkal kapcsolatban? Testvérek, jó hírem van. Egy olyan Urunk van, egy olyan királyunk van, akinek a hatalma alá tartozik a múlt. És az elmúlt események is a hatalma alá tartoznak. És bele tud avatkozni a múltunkba. Egy ilyen állott lehetőség áll előttünk. Nem csak a jövőnket tudjuk meghatározni és megváltoztatni, de még a múltunkat is, testvérek. És ott van Pál apostol, aki azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert én üldöztem az Istennek anyaszentegyházát, és szégyenli, egész életében szégyelte, hogy ő üldözte, azt mondta, a többiek csak loptak, a többiek csak káromkodtak, a többiek csak részegeskedtek, a többiek csak megcsalták a feleségüket. De én az Isten egyházát üldöztem. Ez fáj Pál apostolnak a legjobban. Nem a korbácsütések. Figyeljük meg a leveleit. 2-3 helyen kitér erre. De egy olyan emberrel állunk szemben, akinek Isten a múltját is a kezébe vette, mert ő a múltját is az Isten kezébe tette, és így nyilatkozik, hogy az Isten, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, az ő szolgálat. Egyszerűen látja azt, hogy Isten már ott volt az ő múltjában is. Csak ő nem volt akkor még ott az Isten mellett, de az Isten ott állt ő mellett. Azt látjuk, hogy az Isten kegyelme át tudta vele értékeltetni az egész múltját is. És úgy tudott arra tekinteni, hogy az Isten kegyelme hívott életre. Az Isten kegyelme engedte, hogy megfogadjak. Az Isten kegyelme engedte, hogy életben maradjak. Az Isten kegyelme nem csapott agyon, amikor a legocsmányabb bűnökben voltam, és az Isten kegyelme segít nekem, hogy a régieket, amiket jónak tartottam, most rossznak tartsam, és amiket rossznak tartottam, azt jónak tartsam. Tudjátok, a kisebb gyerekeknek még az az előírás, hogy az iskolába ceruzát vigyenek, tollat nem használhatnak. A nagyobb gyerekeknek meg az az előírás, hogy tollal kell, hogy írják a leckét, meg az órán is tollal kell, hogy írjanak, ceruzát nem használhatnak. A kicsik még könnyebben elírnak egy-egy betűt, nem formálják olyan szépen, és elő lehet venni a radírt, és ki lehet javítani. A nagyoknál nincs ilyen lehetőség. Ha az a nagy hibázott, akkor azt a hibát, azt látni kell, legalább be kell zárójelezni, át kell húzni, oda kérni, hogy javítva, meg egyebek. Nincs olyan lehetőség a javításra, mint a kicsiknek. Hát testvérek, Isten olyan kegyelmesen bánik velünk, hogy az ő kezében tolva. És megígéri nekünk az örök élet ajándékát. És megígéri nekünk a kegyelmet. És megígéri nekünk a megbocsátást. És megígéri nekünk az új életet. És megígéri nekünk az örök életet. És ezeket leírja, és azt mondja, aki ehhez hozzátesz, vagy aki ebből elvesz, arra azok az átkok hújjanak, amik ebbe a könyvbe meg vannak írva, akkor is, ha az a valaki az Isten egyik angyala. Azt mondja Pál apostol, legyen átkozott. Ez az Isten ígérete, az Isten kegyelme tollal van felírva. Ebben nem lehet belejavítani. És nem is akar senki sem. De a mi múltunk, testvérek, hála az Úrnak, a ceruzával van felírva. És van egy anyag, amely ki tudja hozni ezt a grafitot, amit mi írtunk, és ezt az anyagot nem radírnak hívják, hanem úgy, hogy Jézus vére. És testvérek, amikor mi belépünk az Isten országába, tudjátok, Isten mit követel meg tőlünk? Tökéletességet. Ha én gyerekkoromban egy szem cukrot elloptam a testvéremtől, én nem mehetek be a mennybe. Az nekem számomban tartva. Isten dicsősége semmit nem enged meg. Az a fehér ruha, hófehér. Nekem van egy fekete farmerom, elég jól néz ki, de annyira könnyen szöszölődik. Ha egy szösz van rajta, akkor azt mondja, Isten nem jöhet be. Csak a teljesen tökéletesek mehetnek be. És ezek mi kell, hogy legyünk, testvére? És azokat a szöszöket, szeplőket, sömörgőzéseket, de az égbe kiáltó bűneinket is Jézus vére le tudja mosni. Bele tud nyúlni a múltunkba, és amikor oda megyünk majd Isten színe elé, akkor Isten úgy fog velünk cselekedni, mint hogy soha nem követtük volna el. Ez a múltnak a tökéletes rendezése. Két szón múlik. Bocsáss meg. Ez az első. Másik, hogy megbocsát. Így lehet használni ezt az anyagot, a Jézus vérét. Máshogy nem lehet. Nem önműködő, testvére. Nem önműködő. Nem automatikus minden. Nem úgy van, mint az amerikai filmekben, hogy mindenki, aki meghal, az angyalok szárnyán megy a mennybe. Nem úgy van. Hanem úgy van, hogy bocsánatot kell kérni. És úgy van, hogy meg kell bocsátani. És ezt mi kell, hogy gyakoroljuk. És oda kell álljunk az emberekhez, és bele kell nézni a szemükbe, és azt kell mondani, megloptalak. Azt kell mondani, becsaptalak. Azt kell mondani, hogy megrövidítettelek. Azt kell mondani, hogy átvágtalak. De most az Úr Jézus nevében arra kérlek, hogy bocsáss meg. A többi az ő dolga. De nem fognak nekünk, és amikor ez megtörtént, akkor előtte még jobb, de utána vagy előtte vagy utána, oda kell menni Istenhez is. És azt kell mondani, Uram, a te teremtményedet, az én embertársamat, mindegy hívő vagy nem hívő, gonosz vagy nem gonosz, ez egy teljesen másnak tartozik, én őt megrövidítettem, én őt becsaptam, én őt átejtettem, kérlek téged, hogy bocsáss meg. Mikor Dávid házasságtörést követel, azt mondja Istennek, egyedül te ellene vétkeztem. És Úriásnak a gyilkosa lett Dávid, és azt mondja, egyedül te ellene vétkeztem. És oda kell menni Isten elé, és azt kell mondani, bocsáss meg. És elkezd működni ez a drága kegyelem, Jézus Krisztusnak a drága vére, ha őszinte, ha igazi ez a bűnbánat. És még van egy fontos teendő, hogy amikor hozzánk jönnek oda, és amikor tőlünk kérik azt, hogy bocsáss meg, akkor ki tudjuk mondani, hogy megbocsátotta. Mert amiképpen megbocsátjátok az emberek bűneit, aképpen bocsát meg néktek a mennyei atya. Ez olyan egyszerű és annyira tiszta, és ezt nem kell magyarázni, testvér. Ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy az ő szívében hogyan tudok megbocsátani a másiknak. Pontosan úgy fog Isten neki is megbocsátani. Ez így lesz. Tehát itt nem lesz eltérés. Azzal fogjuk kezdeni a mennyek országának a kapujában, nézzük, te hogy bocsátottál meg a másiknak. Jaj, atyám, ne azt nézzük, de azt nézzük. Te hogy bocsátottál meg. Na, ez rendben van. Akkor most nézzük, én hogy bocsátottam meg neked. Ez is rendben van. Jézus vérét úgy lehet működésbe hozni, úgy fejti ki a hatását, hogyha kérjük a bocsánatot, és hogyha adjuk a bocsánatot, és nekünk is akkor úgy fog adatni ez a bocsánat. Testvérek, ez egy óriási lehetőség, amiről itt most szó volt. Egy óriási lehetőség arra, hogy elkezdjünk egy új életet Jézus Krisztus oldalán. Hogy elkezdjünk egy új jövőt kovácsolni Jézus Krisztus oldalán. hogy elkezdünk egy szebb jövőt kovácsolni magunknak és a szeretteinknek, a környezetünknek az Úr Jézus Krisztus oldalán. Mindig, amikor rendszerváltás van, akkor mindig egy új jövő a cél. Egy új jövő a szlogen, a vezérszó. De ez Jézus Krisztus nélkül nem valósítható meg. Ez így valósítható meg, hogy válasz azért az életet, mert elébe adtam az áldást és az átkot, az életet és a halált, és neked az életet kell, hogy válaszd, és akkor tiéd lesz az a jövő. A jövendő a béke emberéjé. Ma Isten egy lehetőséget adott arra, hogy elkezdjünk egy új jövőt kiépíteni magunknak. És lehetőséget adott arra, hogy lezárjunk egy átkos múltat. Vagy a múltunknak egy olyan részét, egy olyan szeletét, amely tövis volt az oldalunkban, amely méltatlan volt hozzánk, amit le kell, hogy tegyünk, amitől meg kell, hogy tisztuljunk, amitől meg kell, hogy szabaduljunk. Egyetlen egy dolgot kell tenni ehhez, választani az életet, választani először, vagy újból Jézus Krisztust. Amen.